Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
Na, még egy pár gombot megnyomunk, és utána jó reggelt kívánunk mindenkinek, mert hogy elindul a Millás reggeli folytatása itt a Radio Café 98.0-án. Január 28-a van. Ked reggel, és 8 óra 11 perc, itt Orázs Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
Úgy, és a kedves hallgatók is a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számon. Hát egyesügyre kicsit erős tartalom volt a púzus rovatunkban elhangzottak, de hát sajnos, hogy ezzel is foglalkozni kell, és felhívni a figyelmet a védekezés fontosságára, mert ahogy azt hallhattuk főorvos asszonytól, bizony az esetszámok a nemi betegséges esetén növekvőben vannak, és ez bizony a felelőtlenségre vezethető vissza. Ez volt a végkicsengése a beszélgetésnek. Na most azért egy picit más téma lesz, mert hogy az autókkal fogunk foglalkozni, és autóipari számokat, eladásokat, trendeket fogunk megbeszélni.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
És itt van velünk Schiller Márk, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát egy kicsit visszanézzük ezt a 2024-et, hogy milyen is volt. Összességében azt lehet mondani, hogy az európai és a hazai piac is elmondható, hogy jól teljesített, vagy jobban, mint az előző évek.
Hát inkább utóbbi, nem?
Igen. Azért finomítottam rajta.
Tehát olyan hiper nagy örömködés nyilván nem nagyon lehetséges, de alapvetően igen, tehát nem zárt egy rossz évet a piac. Viszont azért vannak itt olyan fontos tényezők, amiket mindenképpen meg kell említeni, hogy azért lehetek én a rossz hírek hozója itt így rendszeresen, vagy a kritikusa a pozitív híreknek, de hogy azért vannak rendesen torzító tényezők a magyar adatokban, ami miatt azok egyébként nagyon szépnek tűnnek.
Aha, itt majd ilyen re-export számok fognak előkerülni?
Kerestem, hogy van-e publikusan ilyesmi fellelhető, de sajnos nincsen, viszont ugye egy érzet az lehet, hogy ugye, ha már itt a reexportot nézzük, ugye mostani időszakban nézve az elmúlt éveknek ugye a rekordját tudhatja magáénak az új autópiac, hiszen ugye a haszonjárművek és ugye a személygépjárművek terén majdnem 150 ezer darab került újonnan forgalomba helyezésre a tavalyi évben, és hát azért ennek valószínűleg egy jó része, az én becslésem szerint 1/5, 1/4 az fixen reexportra ment.
Tehát, az nem kis szám.
Hát nyilván itt ezzel lehet vitatkozni, nekem ez a megérzésem.
Bocsát, hogy működik ez a reexport?
Hát ez úgy működik, hogy Magyarországon van 27% áfa. Illetve az euró-forint árfolyam az nem a mi irányunkban nézve, de kedvező a külföldi vásárlóknak, és akkor ugye ők megvásárolják ezeket az autókat, adott esetben ugye az áfát ők vissza tudják igényelni róluk, és akkor külföldön forgalomba helyezik. Gyakorlatilag ugye...
Tehát megéri a külföldieknek ide járni autót venni.
És itt jelenik meg új autóeladás számokban.
És ugye ez nem az, hogy átjön a, mit tudom én, Németországból a Zimmermann család, és akkor itt majd megveszik, hanem arról van szó itt inkább, hogy ugye nagy mennyiségben különböző márkáknál attól függ, hogy ez hogy van engedélyezve vagy nem engedélyezve, áramlik külföldre trélerével az ilyen autó. Viszont most már egyre népszerűbb az, hogy mondjuk különböző ilyen restrikciókat vezetnek be, mint például, hogy mondjuk 6000 kilométer vagy fél éves tartási kötelezettség van. A legtöbb márkánál már ez látható, hogy ugye a kivonásoktól tisztított piacba is ez még egy picit beletorzítson. Nyilván ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, de ez még sokáig így lesz valószínűleg, hiszen ugye az áfa az Európában nálunk a legmagasabb, igen, illetve ugye az euró-forint árfolyam az a külföldieknek kedvez jelenleg.
És egyikre sincs kilátás, hogy pozitív irányba változzon, tehát hogy az áfa lemenjen.
Na, végre valaki hozott egy kis pessimizmus rajtam kívül is.
Hát a forint az mehet mindkét irányba, mint tudjuk, tehát legalább bizakodni lehet.
Hogyne, hát az út az nyitott, csak kérdés, hogy vannak-e olyan erők, amik jelentősen
de
tudnák erősíteni.
De egyébként ugye, hogyha azt nézzük, hogy ugye, tehát hogy a szintiszta számokat nézzük nominálisan, akkor ugye 23-ról 24-re plusz majdnem 14%-ot, 13,9%-ot nőtt a személyautók és a kis haszonjárműveknek a piaca. Ez majdnem pluszban 18 ezer darab, ami olyan, hogyha itt most hónapokra visszaosztjuk, akkor az olyan, mintha ugye egy hónapnyi plusz teljesítményünk lenne az előző évek azonos időszakához képest. Illetve ugye azért a dobogót is fontos megemlíteni, hogy az meg ugye hogy néz ki. Piacvezető...
Bocsáss, hogy mielőtt a dobogóra föllépünk, vagy megnézzük, hogy kik állnak rajta, ugye nem mi fogunk rajta állni. Csak így a számok tekintetében százalékosan ez egy szép növekedés, de darabszám tekintetében összetudjuk hasonlítani, hogy ez a elmúlt években...
Hát 23-ban ez majdnem 129 ezer darab volt, a személyautók és a kis haszonjárművek piaca összesen, most meg ugye majdnem 147 ezer.
És ez a 147 ezer, ez egy javulás az elmúlt évekhez képest, hogy teszem azt, ez egy 22-es, 21-es...
Abszolút,
javulás, volt még pre-covid?
Pre-covid volt ez 180-190 ezer is.
Aha, tehát onnan jöttünk
le. Hát onnan azért még arrébb vagyunk.
Igen, meg hát volt 200 ezer fölött is, de az nagyon régen volt. Tehát, hogy az
és akkor ezt a re-export dolgot nem lehet lehántani belőle, azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyi.
Hát becslések vannak, és ugye ez időben eltolódik, hogy mikor derül ki, hiszen ugye van ez a 6 hónapos tartás és társai, tehát, hogy itt különböző mérési metodikái vannak ennek. Hogy ugye forgalomba helyeznek nagyon sok autót mondjuk, mondjuk decemberben, és azt igazából majd június-júliusban kezded látni, hogy akkor azt kivonták-e a forgalomból, vagy nem.
De tényleg ez hogy megy? Tehát fél évig tényleg itt fut? Vagy csak papíron?
Hogy mondjam, más-más technikák vannak.
Jó. Ez már szürke zóna. Várkonyi urat kérdezünk.
Interjúoljátok meg részletesebben, egy re-exportnak szentelt adás, akkor az hogy néz ki, de egyébként ez a használt autópiacba is egyébként bele tud torzítani.
Világos. Na, akkor nézzük a dobogót.
Na, tehát a dobogó, azt ugye azért gondoltam behozni, mert hogy ugye az előző évhez képest, tehát 23-24 összehasonlításában majdnem ugye 18 ezer autó a különbség, és a Toyota lett a piacvezető 18.122 autóval, ugye itt a személyautó és a kis haszonjármű piacon összesítve, tehát kvázi ugye a piacvezető mennyiségével lett ugye nagyobb az autópiac, ezért gondoltam így összehasonlításba egy jó pofa ezt behozni. Utána következik a Suzuki, a Ford, a Skoda és a Volkswagen.
De ez az előző évben is hasonló volt, ugye?
Egészen hasonló szokott lenni.
Aha. Tehát akkor nem tromfosztás volt a Suzuki
tehát részéről. Nagyon komoly változások nincsenek az élbolyban.
Nincsenek itt ugye maximum, amiben lehet, hogy ugye a különbség például ugye a Toyota meg mondjuk a Suzuki között, az most a Toyota olyan 12,4%-os piacrész, a Suzuki pedig 10,9% a teljes kis haszonjármű és személyautó piacból.
Tehát nincs olyan hirtelen új menő modell, vagy modell frissítés, ami föl tudja borítani.
Hát azért a Toyotának a lenyomata a jócskán látszik a magyar új autópiacon, hiszen a hibrid hajtáslánc az, ami a legnépszerűbb itthon. Tehát az európai átlagot ebben felülmúljuk jóval. Nálunk a 24-ben a hibrid arány az 46,1% volt. Nyilván más márkának is van hibridje, de ez főleg ugye a Toyotára jellemző.
Ó, majdnem minden második autó hibrid volt.
Gyakorlatilag igen.
De ebben mindenféle hibrid.
Nem, ez a szimpla hibrid, tehát ez az öntöltő hibrid, ez nem a hibrid nincs benne. Tehát, hogy nálunk ez ilyen tekintetben más volt, és például, hogyha ezt Európában nézzük, akkor 24-ben a hibrid arány az fejlődött Európában is, viszont ott csak 30,9%. Tehát, na, akkor nálunk ez jóval magasabb.
Aha, akkor most már nézzük, akkor mennyi a villany és a többi.
Na, a benzines következett, mint második legnépszerűbb hajtáslánc, az 29,8%, utána a dízel 12,1%-del, aztán az elektromos, ugye 7%-kal, és ezután jött a plug-in hibrid 4,7%-kal.
Ennyire kicsi? Azt hittem, hogy az magasabb.
Hát igen, mert az egy ilyen összfér.
Ugye magasabb lesz valószínűleg egyébként. Ennek nyilván több oka van, de 25-ben nagy változások lesznek szerintem itt a meghajtásoknál.
Ugye a plug-inről szokták mondani, ugye, hogy elektromosnak nem megy messzire, benzinesnek cipeli a fél elektromos cuccot, tehát valahogy nem egy olyan nagyon kedvelt megoldás.
Hát igen, viszont mostani környezetben, ahol a Cleaner for Europe, ez a CAFE szabályozás miatt ugye a gram per kilométeres átlagát a széndioxid kibocsátásnak kell csökkentenie a gyártóknak, azokban ezek az autók nagyon jól tudnak jönni, és szerintem az várható, hogy ezeknek az ára nagyon közelíteni fog majd a hibridekhez, hiszen ugye csökkenteniük kell, bele kell férniük a kvótába itt a kibocsátás tekintetében, különben nagy bírságok várnak rájuk. Ez a 25-ös évnek egy nagy zöngéje, mert ugye a szabályozás az most egy újabb szigorítási lépcsőn van, vagy megy át jelenleg, ugye január 1-től csökkentettek a gram per kilométeres széndioxid kibocsátáson mind a személyautóknál, mind a kis haszonjárműveknél. Tehát emiatt az elektromosítás az egyfajta kényszer lesz rengeteg márkának, ezért ugye elérhető bárba is be kell hozni, hiszen egy bírságot kell elkerülni. Tehát egy teljesen más jellegű autópiac lesz most.
Kicsit még vissza a top listához. Van-e valami érdekes változás, elmozdulás pozitív-negatív irányba is? Illetve egészen konkrétan a BYD, mint új és nagy reményekkel érkező szereplő, akikről sokat tudsz értelemszerűen.
Abszolút, igen.
Meddig sikerült, illetve mi várható?
Hát egyrészt ugye itt az elektromosoknál érdemes arra kitérni, bár ugye a BYD-nál plug-in hibrid is van, hogy ugye ez az eddigi 7%, ez az eddigi legmagasabb arányunk. Nyilván ugye ebben komoly szerepet játszott az állami támogatás, illetve igen, például ugye a BYD-nak is a megjelenése. A BYD még nem tudta egyébként például mondjuk a Teslát, mint első számú elektromos márkát a magyar piacról letaszítani, viszont...
Tehát továbbra is Tesla?
Még a Tesla vezet.
Tehát a tisztán elektromos.
A tisztán elektromosoknál viszont én azt gondolom, hogy ugye az idei évben már több kereskedése lesz a BYD-nak, illetve jön egy modelloffenzíva, ezért az egy szintén hát, nagyobb szereplő lesz, mint eddig volt, és hát most már nálunk is jövő hónapban lesz egy éve, egész véletlen majd pont ez fogja adni a jövő hónapi beszélgetésünk apropóját, hogy akkor egy picit ez jobban kivesézzük.
Csoda véletlenek vannak, igen.
Szóval viszont ami szerintem nagyon érdekes, az a használt autóknak a piaca.
Na ugye, ezt akartam ugye kérdezni, hogyha kivesésztük az újat. Bár
már még ezt nem fejeztük be, tehát idén leveri a BYD a Teslát a magyar piacon, ez a terv?
De jó, igen, engem Teslások fognak agyonverni a parkolóban.
Mit mutatnak a piaci tendenciák? De csak kíváncsi vagyok. És ez hogy néz ki mondjuk a nagyobb országokban? A Tesla egy csomó helyen piacvezető, máshol is hasonló, mint ami a magyar piacon?
Ennyire kiélezett nincsen, hiszen a BYD a hazai autópiacon rendkívül jól teljesít arányaiban a többi piachoz képest. Nyilván ugye darabszámok azok tök mások tudnak lenni, mondjuk olyan nagy piaconkon, mint mondjuk Franciaország, Spanyolország, Olaszország, vagy akár Németország. Van, ahol ugye például Németországban nagyon nehéz dolga van ugye a német márkákkal is felvenni a versenyt, úgyhogy azért van, ahol nehezített a pálya.
De azért az kijelenthető, hogy nagyjából a legtöbb országban ez a két márka fog versenyezni, tehát ők lesznek az első két helyen?
Az elektromos piacon szerintem igen.
Tehát Tesla BYD párharc az mindenhol szint. Aha, jó.
Na nézzük a használt autó hatást, hogy ott
na hát a használt autóknál is elvileg ugye rekord van gyakorlatilag, a reexport azért ugye ebbe is bele-bele torzít, viszont az árak azok kezdenek visszaállni egy normális szintre, tehát végre az van, hogy majdnem 11%-kal több használt autó cserélt gazdát, mint 23-ban, tehát 24-ben 919.184 darab használt autó cserebere történt. Itt ugye, ami viszont aggasztó egy picit, hogy 4,2 milliós a magyar személyautó állomány, és hát az átlag életkorra, tegyetek egy tippet, hogy ez hogy alakul.
Hú, az már valami
12 és fél volt, nem?
Vagy nah, nem? Már 15
több fölött
volt,
15 volt?
Hú. Gede úr nyert. Uh-huh. 15,8
igen.
Év. És ez az, ami az aggasztó. Ez romlik folyamatosan, igen. Tehát ez az eddigi negatív rekord. Itt ugye, hogy mihez viszonyítva, tehát hogy a magyar autópark az sosem volt, mit tudom én, átlag életkor nem volt 3 éves, vagy ilyesmi. Szerintem elég kevés országban, ahol egyébként
itt sem értük még utol Ausztria.
De például 2007-ben akkor még 3 millió autóval volt 10 év az átlag életkor.
Akkor én csak lemaradtam pár évvel.
Tehát, hogy azért akárhogy nézzük, sosem voltak fiatal autók jellemzően ugye a magyar utakon, de ez egy lényeges romlás, hogy ugye plusz 1,2 millió autóval lényegesen öregedett.
A 10-nél is aggodalmaskodtunk, 12-nél is.
Hát igen, az sem festett jól, de hát ez a 15
plusz. És nem látszik
plusz.
A vége? Ugye, jól értem, mert mitől változna?
Hát főleg olyan tekintetben, hogy itt ugye például a használtautó.hu adott ki egy sajtóközleményt, ahol meg lehetett nézni, hogy akkor mire meg hogy keresnek, és azért jellemzően az öreg autókat keresik. Tehát, hogy...
Hát azt lehet megfizetni.
Igen, igen, illetve ugye, tehát itt is ugye másfél-két millió forint között 10-12 éves autókat kerestek a legtöbben. Tehát, hogy ez is bizonyítja azt, hogy ugye a magyar reálbérek, hogyha ugye majd egyszer helyre kerülnek, akkor ez tud csökkenni.
Igen.
Hát de közben az ingatlanok meg szállnak el. Reálbérek meg nőnek papíron. És az ingatlanok, azok jobban emelkednek,
hát
mint a fizetések.
Tehát azért...
még 10 éve, oké, voltak benne megingások, de ez tök fura.
Hát igen, ugye az ingatlan az érték megőrző, az autó pedig így érték
ez mondjuk
óriási
különbség a kettő
beruházás.
Között.
Tehát, igen. Tehát ugye, hogyha racionálisan gondolkodnak a nagy értékű költéseikről a lakosok, akkor ez egy helytálló adat.
Hát igen, meg amit itt még szerintem érdemes behozni, hogy ugye ezek az öreg autóknak ugye a kibocsátása, az meg a környezetre gyakorolt hatásuk, inkább így fogalmazok, az ugye nem olyan kedvező.
Igen.
Tehát, hogy ez egy izgalmas és elgondolkodtató kérdés, hogy ugye hol és hogyan tudod meghúzni azt a határt, hogy oké, elöregszik az autópark, de a szennyezés, tehát hogy itt a szempontok még be kell, hogy jöjjenek, hogy akkor itt ezen tényleg változtassunk.
Világos.
Mert az új autóknál az egy dolog, hogy a szabályozói környezet az nyomja, hogy minden gyártónak a torkára lépnek.
Igen.
Na nézzünk akkor 25-re.
Nézzünk 25-re, hogy már belepiszkáltunk, már előre szaladtál, nagyon izgatott ez a BYD Tesla párharc, de akkor így nagy általánosságban a nagy kép hogyan fest majd idén az autópiacon.
Na és akkor most előveszem a jósgömböt.
Helyes.
Hát egyrészt ugye három tényező fogja meghatározni, és ebből talán az egyik legdominánsabb az új autópiacon az a szabályozás lesz. Ugye amit említettem, ez a kafé történet, ezt most nem ismételném el, de az ennek való megfelelés az ugye a legtöbb gyártónál az elektromos aránynak a javítását fogja okozni, amit meg kell tenniük majd különböző eszközökkel. Ugye az egyik lehet az árcsökkentés, másrészt meg az, hogy mondjuk egy-két rendkívül szennyező modell nem lesz majd elérhető. Tehát, hogy ezt is megfogják, vagy meg is kell, hogy majd lépjék, hiszen ugye a bírságot senki nem nagyon szeretné majd kifizetni. Ez egy puszta racionális gondolat az én részemről. Másrészt ugye a kínálat oldalát, hogyha nézzük, akkor egyre több gyártónál megjelentek minél szélesebb tekintetben az elektromos modellek. Tehát egyre szélesedik mindenhol az EV paletta, egyre több mindenből lehet választani, és most már nem csak ugye a személyautóknál, hanem most már ugye a kis haszonjárműveknél is úgy rendesen. És ez lesz még egy ilyen tényező, hogy ugye a kínálat oldaláról is lehetnek ilyen irányú változások. Hát a keresletet, hogyha nézzük, ugye egyrészt az emberek egy részének tetszik és megfelelő ugye az elektromos autó, illetve ugye a plug-in irányában nagyon sokan mozdulnak el, akik mondjuk az elektromostól félnek, de mondjuk városban sokat közlekednek, vagy elővárosban, és adott esetben tök megfelelő lehet nekik az, hogy ugye kétféle üzemmódban is használható, sőt háromféleképpen általában akár az autójuk. Ez egy izgalmas tényező lesz, illetve ugye a kedvező árazás esetén ugye előtérbe tudnak majd kerülni azok számára, cégek, illetve magánszemélyeknek is keresleti oldalon, akik mondjuk eddig más alternatívákban gondolkodtak, hiszen lehet, hogy ezek árazásban nagyon közel lesznek egymáshoz, hogy mondjuk egy hibrid, egy plug-in hibrid, vagy egy dízel és egy plug-in hibrid is akár lehet, hogy nagyon közel lesz egymáshoz árban.
Kapcsolódó hallgatói kérdés. Lesz-e olcsó BYD?
Olcsó BYD, igen, erről érdeklődött a hallgató.
Olcsó BYD. Hát érkeznek új modellek, lesznek kisebb modellek.
Mi számít olcsónak?
Ezt akartam mondani, hogy ez amúgy már egy érdekes kérdés, hogy vajon mi számít olcsónak, de lesz a modellpalett, az szélesedni fog, és lesznek kisebb méretű autók, amik meg nyilván elérhető áron lesznek majd elérhetőek. Tehát ennyit lehet biztosan mondani, anélkül, hogy megköveznének a BYD-nél, hogy lelövöm előre a poént.
Összességében, jó, értjük. Van ami, igen, amikor a körbeírjuk az, hogy hát igen. Én már tudom, csak nem mondhatom, jó. Kíváncsian várjuk akkor majd a részleteket.
Itt egyébként a tudásomnak a nagy része az onnan fakadt, hogy két hete kín voltam egy hetet Kínában, és mindent megmutattak.
Aha. Na hát akkor ezt izgalmat várjuk majd.
Már ki a Márkból.
Már ezt tudja időzíteni, hogy mikor, hogy mit adagoljon.
Akkor pozitív
egy számjegyű, így szokták körbeérni, hogy talán egy kis növekedés lesz az új autóértékesítésekben, vagy hogy mi az, ami...
Szerintem, hogyha már ezt a darabszámot, vagy a 23-as darabszámot el fog érni az új autópiac, az már egy jó eredmény, mert egy teljesen megváltozott környezetben fognak a gyártók értékesíteni. Tehát, hogy eljött az a pillanat, amikor ugye a bírságtól is meg kell menekülni, sok modellt ugye nem fognak elérhetővé tenni. Tehát egy teljesen megváltozott és nagyon érdekes piacon fogunk dolgozni, kvázi ilyen zavarosban még nem haláztunk. Uh-huh. Nagyon sok tényező fogja ezt meghatározni. Meg hát igen, tehát a kínálatnak a megállítása szabályozói nyomásra az azért egy izgalmas dolog, hogy ugye el kell kerülni a bírságot, de az ügyfelet is ki kell szolgálni, igen, és akkor úgy összerakni egy jó flotta mixet.
Szép kihívás.
Ez egy nagyon izgalmas év lesz ilyen szempontból. Igen.
Még egy utolsó kérdés, a vevői kör, azt már a 24-es adatoknál akartam kérdezni, hogy ez a lakosság versus céges, ez hogy alakult?
Nagyon dominál a cég.
Még mindig? És valószínűleg ez ide is sem változik?
Illetve igen, hát tehát a flotta piac az, amire nagyon sokan támaszkodnak és támaszkodniuk kell. Ugye a használt autópiacra került át nagyon sok magánszemély. Tehát, aha, hogy ugye ott vannak azok az elérhetőbb áru autók.
Az most mit jelent? Azt is szoktuk, ugye...
Elérhetőbb ár?
Igen. Nem, hát amit igazán keresnek. Tehát mindig van egy fókusz, hogy nem tudom én a 2,5 milliós 12.
De ez amit említettem, tehát az a másfél két millió forint között, és ilyen hát 12 éves autó az, ami a legkeresettebb. Uh-huh. Mi ilyesmivel egyébként nem foglalkozunk. Nálunk általában ilyen 3-5 éves korig terjed maximum az autóknak az életkora, és ott mi azt látjuk, hogy egyébként a használtaknál is a hibrid iránti kereslet az nagyon megnőtt. Itt az elektromos használt piac lesz majd még egy érdekes dolog, hogy ugye az elmúlt években egyre több lett, most ugye jelennek meg az új modellek, uh-huh, van, aki ugye elektromosról vált elektromosra, uh-huh, ott lesz még szerintem egy izgalom, hogy azok vajon a maradványérték szinten tényleg mit fognak mutatni. Mert ugye ez mindig egy érdekes kérdője szokott lenni.
Igen, ez a megjelenésük óta egy ilyen sötét ló.
Igen, de hogy egyre több tapasztalatunk lesz ennek kapcsán.
Na, hát ez klassz. Hát nagyon szépen köszönjük, akkor majd várjuk a még nagyon titkos fejleményeket, majd a következő körökben valamikor felszínről jönnek ezek, de köszönjük ezeket az infókat is, és hogy ellátogattál hozzánk. Szép napot kívánunk
neked.
Köszönöm
szépen. Nektek
Schiller Márkkal beszélgettünk, a Schiller Autó Család ZRT stratégiai és marketing igazgatójával.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje,
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Azt mondja, hogy a mai aranyköpésünket emlékeim szerint Kulin György csillagász adja, ugye? Mindjárt odaérek az adásmenetben.
Aki 120 éve született.
Igen. És azt mondta, egy alkalommal a távcső mellett és egyéb úton szerzett szellemi örömök olyan kincsek, amelyek csak akkor maradhatnak meg, ha szétosztjuk. És ahányszor szétosztjuk, annyiszorosára nő bennünk ennek a szellemi örömnek a nagysága. Minden szellemi örömünk megavasodik, megsavanyodik, ha önmagunknak akarjuk megtartani.
Hát ez nagyon szép.
Nagyon.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na hát, már elég sok változásról beszámoltunk a mai napon, most a sofőrök védelmébe hozott nemzetközi fuvarozási szabályok változásáról fogunk beszélgetni, mert 2025 e tekintetben is számos ilyen változást eredményezett, amit több uniós országban a nemzetközi fuvarozást végző fuvarozók számára be kell vezetni. Ezekről fogunk beszélgetni Árvai Tivadarral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Beszéltünk már listákról, egyszer sem jutott idő a teljes egész változás halmazt megbeszélni, úgyhogy itt is abból indulnánk ki, hogy ragadjuk ki azokat a markáns változásokat, amelyek a sofőrök, alapvetően a sofőrök védelmében születtek, és ami mellé komoly ilyen büntetési tételek is társíthatók.
Hát kicsit vitatkoznék, ugye lehet így is közelíteni a sofőrök védelmének, úgy is lehet közelíteni, hogy az a sofőr, akit ezzel megvédenek idézőjelben, és egy hatalmas bírságösszeget be kell pengetnie, az nem biztos, hogy annyira örül ennek a védelemnek, idézőjelben tettem ismét csak. Hát az a probléma, hogy ezek a változások, amikről most egyébként beszélünk, ezek nem új keletűek, tehát a nagy részük már valahol évekkel ezelőtt a mobilitási csomagban ugye csírázott ki, és most ugye folyamatában ezek vezetődnek be, és az EU-s jogszabályi hátteret kell átültetni a tagállami jogrendbe. Itt most konkrét, amikről beszélünk, ezeknek az átvezetése, vagy még nem történt ugyan meg, de jó részük már most is benne van a hazai bírságszabályozásba, és hozzá van rendelve egy meglehetősen barátságtalan bírságtétel. Nem azt vitatjuk nyilván, hogy bizonyos szabálysértéseket kellő szigorral kell büntetni, hanem azt, hogy nem eléggé cizellált, ami meglátásunk szerint a hazai bírságszabályozás vagy bírságrendelet. Ugye ebből kigyomlálódott valami oknál fogva, és most itt mindenki gondolja, amire szeretne, a méltányosság intézménye, azaz, hogy a rendőr méltányossági szempontokat is figyelembe véve mérlegelhet mondjuk egy szabálysértés esetén, hogy milyen bírságtételt szab ki az adott szabálysértésre. Ugye súlyozva vannak rendkívül súlyos, az enyhén súlyosig, és hát azért csak hogy érezzék a kedves hallgatók is, a rendkívül súlyos kategóriához 1 000 000 forint fölötti bírságösszeget is rendelhet rendel a hazai bírság szabályozás. Nyilván egy ilyen bírság, tehát egy ilyen szabálysértés, amit ezt akar, az általában meg is követeli ezt a fegyelmet, mondjuk a tahográf készülékkel való himihumizás. De más oldalról meg vannak olyan ügyek, ahol a mi meglátásunk szerint igazán lehetne méltányosan is kezelni
Ezt akarom mondani, hogy önmagába véve az, hogy egy bírság nagy, az nem feltétlenül jelent problémát, mert nyilván annak van visszatartó ereje. Ugye a magán személyautós forgalomban sokszor merül föl ez problémaként, hogy nem elég visszatartóak ezek a pár tízezres bírságok. Itt a probléma akkor van, hogyha itt a kategóriában van tévedés, tehát teszem azt az adott büntetési tétel, vagy adott kihágás, az mondjuk nem olyan súlyú, hogy ilyen mértékű büntetés kéne, hogy járuljon hozzá. Ezek rendben vannak, ezek a kategóriák?
Szerintünk nincsenek. Aha. Egyébként hagyd mondjak egy konkrét példát, ez ugye nem konkrétan egy gépkocsi vezetői szabálysértés, hanem, tehát először is nagyon fontos azt rögzíteni, hogy a fuvarozó, a gépkocsi vezető az nem dalos jókedvében ül a járműben és szállít árut, hanem azért, mert a lakosságot vagy a termelőüzemeket el szeretné látni áruval, ugye az ellátási lánc vérkeringését biztosítják ezek a járműek. Ha ezt a szakmát, ennek a szakmának a szereplőit ilyen mértékű bírságokkal sújtjuk, akkor nem kell csodálkozni, hogy nem annyira lelkesek az ifjoncok, hogy beüljenek a járműbe, és akár egy havi fizetésüket kockáztatva egy kihágás után ugye, ne vigyenek haza egy forintot se. De hagyd mondjam a példát. Tehát Magyarország tavaly bevezette, átalakította az útdíjrendszerét, ugye bevezettük azokat a szabályokat, amelyek a EU-ból fakadó kötelezettségből érkeztek, és ennek volt az egyik része például az, hogy a tehergépjárműek esetében a tengelyszám megváltozott, megbontottuk már nem csak J4, tehát 4 tengelyes és annál több tengelyes, hanem bejött a rendszerbe a J4, 4 tengelyes, a J5, 5 tengelyes jármű, az 5 tengelyes az egyszerűség kedvéért, ugye az a kamion, amit mindenki lát az úton, hogy van egy bontató és ráakasztva egy 3 tengelyes pótkocsi. Ez a kategória korábban a 4 tengely pluszba volt, és az történt, hogy január 1-től ezeknek a járműveknek a műszerfalán lévő obu eszköz, amik az útdíjbevallást végzi, át kellett állítani J5 kategóriára ahhoz, hogy szabályosan vallják be az útdíjat. Mondanom sem kell, hogy a hirtelen változás következtében számos esetben ez az átállítás valamilyen oknál fogva elmaradt, és ezek a járművek tucatjával gyűjtötték be a több 10 000 000-ra is rúgó bírságaikat néhány hónap alatt, mert hogy nem volt egy olyan háttérriasztás funkció sem, ami jelezte volna nekik, hogy haló, rosszul állítottátok be. nem arról van szó ebben az esetben, amit mondjuk a hívesen fegyelmezett németek vagy osztrákok tesznek, hogy ilyen esetekben egy egyébként történetileg jóhiszemű és jogkövető fuvarozó esetében megvizsgálva azt mondjuk, hogy öreg, fizess be a különbözetet, meg mondjuk valami adminisztratív bírság vagy díjat is mellé, hanem nálunk a törvény teljes szigorával, mindenfajta mérlegelési lehetőség nélkül kiszabtuk a teljes útbírságokat, mintha nem is fizetett volna útdíjat az illető szinte. Nem kapta vissza egyébként a J4-re vonatkozó befizetett útdíjat, hanem megtetésztük ezt egy hatalmas bírságösszeggel. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen esetekben egy egyébként, hogy mondjak ezt, vállalkozásbarát adminisztráció, az nyilván a jóhiszeműséget ilyenkor feltételezés elbírálja. Most ez a hazai rendszer pillanatnyilag ezt nem teszi lehetővé. Szeretne a rendőrség segíteni nekünk nyilván, de nem teheti meg, mert a jogszabály háttérre nem tesz lehetőséget. Ez például egy olyan hiányosság szerintünk, amit mi jeleztünk is a jogalkotó felé, és azt gondoljuk, hogy indokolt lenne megvizsgálni ezt a gyakorlatot, bírságrendeleti szinten is, hogy melyek azok az ügyek, ahol ezt a történeti visszatekintésből fakadó, a jóhiszeműséget feltételező megközelítéssel ilyen esetekben nem milliós, tízmilliós bírságokkal sújtjuk, ami akár egy vállalkozás végét is jelenteti a cégeket, hanem azt mondjuk, hogy értjük, nem figyeltél, rosszul állítottad be, figyelmeztetünk, itt a különbözet, tessék befizetni, és egyébként itt tudom én kiszabunk rád egy jelképes adminisztrációs díjat.
Abszolút korrekt lenne, igen, és egy utolsó figyelmeztetés, hogy ez előfordul, több esélyed nincs. Tehát ezt lehetne úgy kezelni, igen hogy... jó, így már azért tisztában látszik a helyzet és a probléma. Milyen egyéb olyan, ugye említetted, hogy sok újdonság nincs benne, de azért akadnak olyan változások, amelyek most kerültek bevezetésre, melyek ezek?
Hát most hagyj legyek olyan, mint egy angolna, és siklok jobbra-balra. Aha. Jó, mert ugye igazából amik újdonságok vannak benne, azok mondom, nem újdonság. Tehát a gépkocsi vezetők tudják, tehát azt, hogy egyébként a szállásköltséget meg kell fizetni a gépkocsi vezető után a munkaadónak, ezt eddig ilyet is tudtuk. Láttunk. Tehát ezekben nincs tényleg újdonság. Így van. Én inkább hagyj utaljak megint vissza arra, hogy szerintünk a rendszer miért nem igazán vállalkozásbarát Magyarországon. Ugye az egyik az, hogy 2023-ban 30%-kal, majd 2024-ben ismét egy jelentős mértékben megemelkedtek a hazai bírságtételek, ahogy említettem, itt 1 millió forintig is rúghatnak, de mondjuk a TSM, az a bizonyos UDI, vagy a súlymérő rendszerben kiszabható bírság, mondjuk 50-ről 100 000-re emelkedtek hirtelen, tehát hogy ezek jelentős különbségek. De értjük azt, hogy egyébként szükség van a szigorra, fegyelemre. Amit viszont nem értünk, és nem feltétlenül szerencsés, hogy eközben, miközben a magyar fuvarozót, mert ugye a magyar adószám, magyar rendszám, magyar jogosítvány, stb. Könnyű tetten érni, elkapni, a külföldiekkel meglehetősen hát barátságosan bánunk. Nálunk nem feltétlenül működik a jármű visszatartásnak az az intézménye, hogy amíg nem fizetsz öreg innen egy papottat sem ész az autóddal sem, nem azért, mert nem akarja a hatóság ezt gyakorolni, ezt a rendszert, hanem nincs rá mondjuk tárolókapacitásunk vagy humán erő. Nálunk nem működik az, hogy a külföldiekről is kipontozhatjuk őket, mint hogy a magyar jogosítvány, vagy a magyar vezetői engedélyhez kapcsolódóan, hogy osztogatjuk a fekete pontokat, 2-3 kisebb vétség, aztán 6 hónapra el is veszíteti a jogosítványt egy magyar gépkocsi vezető, a külföldieknél ezt nem számoljuk. Nem tudjuk az útdíjbírságokat sem olyan hatékonysággal, vagy TSM bírságokat is olyan hatékonysággal beszedni a külföldiektől, mint a magyaroktól. Tehát ez is egy fontos momentum lenne, hogy kell a szigor. Ez nyilván egy piacvédelmi eszköz is, de nagyon fontos lenne, hogy ezeket a szankciókat megfelelő módon és hatékonyan tudjuk alkalmazni a külföldiekkel szemben is, hiszen ők alkalmazzák velünk szemben, nem szeretnek minket nyilván külföldön, ha olcsóbbak vagyunk, bár már ez sem annyira igaz, hiszen azért az Európai Unióban az árszintek azok most már nagyjából kiegyenlítődtek, de erre ugye a harmadik és legtragikusabb következmény, hogy közben meg a harmadik országból érkező fuvarozók, azok meg ez alól mind-mind felmentést kapnak.
Igen, erről már beszélgettünk, így van korábban, igen, hogy ez egy nagyon súlyos probléma. És hát emellett ugye ez a szabályozás, ez még tovább nehezíti ezt a felzárkózási folyamatot, tehát hát ugye, tehát ugye nem túl vállalkozó barát.
Hát igen, és egyébként az EU egészére nézve jelenthetjük ki, hogy a versenyképességet úgy unblock az EU-nak a logisztikai piacon ugye rontja a harmadik országosokkal szemben, és ez, tehát most visszautalva, mert nyilván erről szerettünk volna beszélgetni, hogy a bírságrendelet és a bírságtételek mértéke, ez tulajdonképpen egy újabb szög ebbe a koporsóba. Én azt gondolom, hogy rossz az irány, tehát az EU-n belül és Magyarországon belül nekünk arra kéne fókuszálni, hogy ezeket a szabályokat a kellő rugalmassággal, méltányossággal tudjuk kezelni, és ne mindenáron azt feltételezzük, hogy a fuvarozó az csalló, hazudik és rosszul értelmezi a jogszabályokat, hanem feltételezni kéne róluk, akik évtizedek óta ebben a szakmában vannak, hogy ők tudják, hogy mit csinálnak, de jó hiszeműen mindenki tévedhet.
Világos. Hát nem véletlenül lett olyan vaskos Draghi úr versenyképességi jelentése ugye az EU-ra vonatkozóan, hogyha ilyenekkel van tele, mert ez csak egy ágazat, egy szakma, akkor bizony volt mit összegyűjteni. Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és hát abba bízunk, hogy valahogy ez a szabályozói rendszer, meg egyáltalán ezek a büntetési tételek talán alakulnak úgy a jövőben, hogy az az ágazatnak kedvező legyen. Köszönöm még egyszer, szép napot kívánunk!
Én is köszönöm, viszonthalásra!
Viszonthalásra! Árvai Tivadarral, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
És akkor várjuk ismét Amanda Lear-t.
Ja, igen. Jön a következő fellépése az utolsó előtti így a műsorban. Addig is mazsolázunk egy-két üzenet. Hát Imre, ez egy örök kérdés, te is tudod, szerintem már amikor megírtad, hozzá is tette egyébként egy költői kérdés, hogy a korrupt politikusok mikor lesznek elszámoltatva, bírságolva.
Hát ez költői valóban.
Költői, igen. Jó reggelt, írja Zsolt, neked is.
Az autósokra visszaugrasz még? Mert ott
melyik autósokra?
Kicsit még lejjebb szerintem.
Hát az egyik arról szólt, ugye, amikor mondta Schiller Márk, hogy mindent megmutattak neki Kínában, hogy szkeptikus bérfarkas hallgató, hogy azért én nem nagyon hiszem, hogy Kínában van olyan, hogy mindent megmutatnak, gondolom itt a termékpaletta és a márka. Márka paletta volt az a minden.
Speciális helyzetben van. Tehát
persze, ugye, persze, persze, igen.
Neki azért egy kicsivel többet.
Hú, ezt nem tesszük föl, mert különben sose lesz vége az órának.
Retrofit.
Nem, ezt, hogy megszűnik a Bournemouth Budapest járat, azt teszi föl a kérdést.
Egyszerű, már rég megszűnt.
Ja jó, hát az, akkor ezen nincs itt.
Az már tavaly megszűnt.
Igen. Csak. A retrofit kérdés a haszonjárművek elektromossá alakításáról szól. Kiváló lehetőség, sok nyugati országban terjed, Norvégiában már a munkagépeknél is elektromos kvóta van érvényben. Emlékeim szerint nálunk van egy valamilyen ágazat vagy iránya ennek. Valamelyik beszélgetésünkben volt szó arról, hogy traktorokat föl lehet okosítani. Hát, hogy abba beletartozik-e az, hogy a dízel motort elektromosra cserélik, azt nem tudom, csak hogy kapott ilyen kompjútert, meg ilyen műholdat.
És mi volt az a Spetko hibrid, amiről meséltél, amit te is próbáltál? Azt kérdezte
egy hallgató. Igen, hogy torzítja a hibrid eladásokat, a mild hibrid számok, ami hát biztos,
hogy micsoda, mert én
biztos,
sem
sokan ismerik, de az egy olyan változat a hibridnek, ahol a gyorsításhoz, a gyorsításnál segít be egy elektromos motor. Ugye, hogyha nézitek a kompjúteren a pillanatnyi fogyasztást, lehet látni, hogy amikor elindulsz például egyesbe, hirtelen felszarad 20-30 literig is a pillanatnyi fogyasztás.
És akkor ezt váltja ki?
Ebbe segít, igen, hogy egy elektromos motorod...
De csak logikusan hangzik ez.
Teljesen logikusan hangzik, csak nem tudom, hogy ennek a miért eredménye az valós-e, vagy csak nem tudom.
Hogy ez melyik kategóriában szerepel ez a rendszer?
Igen.
Az eladásoknál, hát ez volt a kérdés.
A pluginben biztos nem, tehát csak a hagyományosba, hogyha egyáltalán, mert ugye nem tudom. Ezt megkérdezhetük volna, csak nem volt elég időnk rá, vagy akkor már elment, amikor jött ez a kérdés.
Uh-huh. Oké, okay. Na, hát jó. Akkor itt van.
Itt van a mandalír.
És mindjárt. És ameddig...
Búgja nektek a hírek.
Meg nem gyógyul a hangja, addig okay. Ez már szerintem rajta is marad, de szerintem örül neki. Mosolyog, és jönnek a hírek.